Hát azért szerintem látszik, még ha nehezen is a fény az alagút végén, nagyon messze van, ez bizonyos. Hát nem egy-két évtized múlva fogunk eljutni oda, hogy már nem emelkedik tovább a globális átlaghőmérséklet. Ha csak persze egy ilyen előre nem látott úgynevezett tipping point, tehát egy ilyen átbillenési pont meg nem valósul. Ugye beszéltek erről, vagy kutatások folytak erről, hogy mikor történhet meg például a golfáramlatnak a leállása, egyszerűen szóval golfáramlatnak a leállása. Ez gyakorlatilag nem most fog megtörténni, és a szimulációk is azt mondják, vagy hát ezek a számítások is, hogy gyakorlatilag 2000, inkább ilyen 2050 és 2080 között, tehát nem most fog ez megtörténni, és az sem biztos, hogy meg fog történni, tehát ezek ilyen statisztikai számítások a lassulás miatti leállással. De hogy igen, ez a nyár abszolút arról szólt, hogy Európa próbálja túlélni. Európát nagyon erősen ütötte és sújtotta a klímaváltozás. Ugye volt itt tényleg óriási aszály, szerintem európai mértékű, akkor tényleg a legmelegebb hónapokat élték át Nyugat-Európában, június-júliusban, tehát hogy óriási hőhullámok voltak, ezek extra halálozást is okoztak, illetve a mezőgazdaságot óriási mértékben érinti, főleg Spanyolországot és egyébként sajnos Magyarországot a kontinensen belül. A tűz valószínűség az most óriási, például hazánkban is, tehát senki se gyújtson tüzel szándékosan, meg természetesen egyáltalán ne, mert gyakorlatilag minden leégne, mert óriási a szárazság. Uh-huh. Néztem egy térképet a minap, és tényleg Angliában, Franciaországban, Szlovákiában is gyakorlatilag nálunk a legerősebb most a tűzpotenciál Európában, tehát ilyen óriási, és már ideig is több vagy nagyobb terület égett le, mint korábban, bármikor, amióta ezeket mérik, tehát talán 2001 óta mérik, vagy 96 óta, mindegy. Tehát az ennek, hogy az előző évet, a tavaly évet is túlléptük már a leégett terület nagyságában, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-4 millió európai embernek az éves kibocsátása történt meg extraként, amit csak a tűzesetek okoztak. Tehát ez egy óriási...
3-4 millió ember micsodája?
Tehát, hogy amennyi tűzeset most volt, és annak amekkora széndioxid kibocsátása volt, az gyakorlatilag 3-4 millió európai embernek az éves kibocsátását jelenti extraként. Tehát ennyit okoztak ezek a európai tűzek, ami óriási szám, és ez ugye ez tovább melegíti a bolygót természetesen hosszabb távon, tehát nem csak rövid távú hatása van.
Ti mikből nézegettitek és következtettek a jövőre? Azért kérdezem, mert például láttam videókban a Oroszországban, illetve Ukrajnában is ezek az olajfinomítók, amiket megtámadnak, szóval az, ami ott van, tehát hogy abból, ami a légkörbe jut, meg az, ahogy befolyásolja, gondolom a jövő éghajlatát, azzal például ti számoltok? Vagy szóval, hogy tudjátok az ilyen?
Hát mi klímamodelleket elemzünk, és azok ilyen szalszikus folyamatok, mint például háború, nem számol természetesen, tehát hogy ezeket nem tudjuk figyelembe venni. A társadalmi és gazdasági folyamatokat igen, de ezt ugye ezzel foglalkozó közgazdászok és társadalomkutatók elemzik, hogy mennyire tud az emberiség globálisan összefogni, vagy éppen széttartani, mekkora regionális különbségek lesznek. Tehát vannak különböző forgatókönyvek, amelyekkel egyébként gyakorlatilag ilyen széndioxid kvótákban számszerűsítünk, hogy ez mennyit is jelent, és ez hogyan hat a klímára, mert ugye ezt adjuk ilyen bemenő adatként a klímamodellekbe, és ezt egészen futtatjuk 2100-ig, és megnézzük, hogy hogyan reagál az éghajlati rendszer a Föld különböző pontjain, és sajnos úgy tűnik, hogy igen, Magyarország az éghajlati változásnak a világon az egyik legjobban kitett területe, sajnos.
Tényleg? Valahogy azt olvastam, hogy Magyarországot például az El Niño az nem is fogja olyan rosszul.
Az El Niño nem, de az El Niño az egy egyébként természetes módon előforduló folyamat néhány évente, csak ugye ráerősít a klímaváltozás jelére, és éppen ezért tud intenzív lenni. Tehát az El Niño valóban hazánkat érinti talán a legkevésbé, mert nagyon távol vagyunk ettől a ponttól, ahol ennek a gócpontja van a trópusi csendes óceán területén. Tehát valóban ezt mi is vizsgáltuk, hogy összesen 13, 1971 óta 13 ilyen közepes El Niño volt, legalább közepes El Niño, és akkor hazánkban összesen 3 évben találtunk olyan nyarakat, amikor ez kialakult, hogy azok a nyarak a relatíve melegek is voltak. Tehát látjuk, hogy 3 a 13-hoz képest az nem magas szám, tehát hogy gyakorlatilag hazánkat nem érinti ez, tehát hogy azt nem mondhatjuk.
Ez csak, bocsáss meg, imitelek félre, mert te azt mondtad éppen, hogy Magyarország az egyik legkitettebb területe a változás. De miért a klímaváltozás?
Hát mert a megfigyelések is azt mutatják, hogy Európa kétszer jobban melegszik, mint a globális átlag. Egyrészt azért, mert Európában kevés az óceán, ugye az óceánoknak nagyobb a hőkapacitása, azok lassabban tudnak felmelegedni, de később viszont ilyen hőmegtartó hatása van, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha például egy területet le is hűtünk, az óceán azt melegen tudja tartani, tehát hogy van egy ilyen temperáló hatása gyakorlatilag.
Tehát kevés az óceán körülöttünk.
Igen, tehát Európában viszonylag kevés. Az is számít, hogy ugye az északi területeken fogy rendkívüli módon a jégtakaró, és ugye Európa viszonylag közel van ehhez az északi sarkhoz. Azt is tudjuk, hogy Afrikát kevésbé melegíti, mert ugye az egyenlítő környéke az kevésbé melegszik, mint például mint például Norvégia egyébként, és illetve vannak egyéb hatások is, például pont ez a talajnak a kiszáradása, ami térségben rendkívül jelentős, és pont mi is azt láttuk a kutatásunkban, hogy gyakorlatilag miközben globálisan 71 óta 1 fokot melegedett a bolygó, addig Magyarország nyarai már 3 foknál járnak. Uh-huh. 2024-ig talán.
De ezek ugye átlagok, miközben ugye a 44 fok a tavalyi, nem tudom néhány volt, mennyi volt a legmagasabb, 38 fok, vagy mennyi lehetett? Nem, tavaly nem értük el a 40 fokos.
Hát a tavalyi nyarat nagyon sokan dicsértek, hogy ez mennyire enyhe volt, de csak azért, mert a legmelegebb nyarunk után voltunk, ami igen. A 2024-es volt, és most persze megint sokan kivannak, hogy úr is ez milyen nyár lesz. Egyelőre egy nagyon-nagyon meleg augusztusnak kellene lennie, hogy melegebb legyen, mint a 2024-es, tehát hogy a rekord legyen. Én ezt nem láttam megvalósulni, de ugye még nincs vége a hónapnak, és ugye még nagyon meleg volt eddig az augusztus, tehát hogy ugye hőhullámmal volt tele az eleje. Az mindenképpen ugye rekordok dőltek meg az abszolút meleg rekord megdőlt, ugye a legmagasabb nap meleg rekordja is megdőlt, budapesti rekordok is megdőltek, a leghidegebb éjszaka is megdőlt, tehát mindenféle rekord megdőlt, de közben szerencsére voltak hűvösebb periódusok is, amikor felszólt az ország kicsit frissülni, mert ugye nagyon fontos az is, hogy az éjszakák mennyire tudnak lehűlni, és hogyha nem tudnak az éjszakák például 20 fok alá hőmérsékletben menni, akkor az bizony nem engedi a szervezetet felfrissülni. Ugye nem tud pihenni normálisan, stresszesebb lesz, és valóban ilyen extra többlethalázáshoz tud ez vezetni.
Az a vicc egyébként, úgy értem, hogy az a durva, hogy nincs belőle sehogy se jó, mert amikor meg lemegy, azt néztem például a jövő héttel kapcsolatban, hogy nagyon durvák a napi hőmérséklet magasságok, de közben meg örültem, hogy mindegyik napra legalábbis azt jósolják, hogy 20 fok alá esik a hőmérséklet. De hát ez azt jelenti, hogy napi szinten 20 fok különbséget kell mondjuk a szívbetegeknek, vagy az időseknek, vagy a gyerekeknek, vagy az állatoknak elviselni.
Igen, hát Budapesten nem annyira, mert itt van ez a városi hűsziget hatás, ami külön téma egyébként, hogy itt óriási nagyon magas hőmérsékletek vannak éjszakai sajnos, és nem tud lehűlni a igen. Szerzet a beton miatt, illetve az itt épületek miatt nagyon sűrű van beépítve, ugye főleg Budapest belvárosa, ugye alig van zöld terület, a 7. kerület, ahol pont lakom, ott van a legkisebb a városban, tehát hogy és ez az óriási mesterséges felület nagyon föl tud melegedni. És valóban kettős hatás érvényesül szerintem itt a Kárpát-medencében. Az egyik az, hogy szárazodik, és azaz kontinentálisabbá válik az éghajlat, azaz nő a napi hőingás. Hát, hogy nő, ahogy te is mondtad, nő az, hogy a napon belül mennyit melegszik a levegő és a hőmérséklet mennyit emelkedik. Például a legmelegebb napunkon, ha jól emlékszem, Széchenyben 42 fok volt, ugye, és az a hajnali 17 fokra melegedett, 42 fokra, azt, ha kiszámoljuk, akkor az 25 fokos napi hőingás jelentett. Nyilván azért, mert extrém száraz volt a légkör, hát extrém száraz már a talaj is, tehát hogy egyszerűen ilyen sivatagi körülmények alakulnak itt ki. Ugyanakkor, mivel az egész eltolódik a pozitív hőmérsékletek tartományával, ugyanakkor közben meg még nő ez a trópusi éjszakák száma is, tehát természetes módon. Miközben egyébként az éjszakák azért tudnának enyhülést hozni, mert pont ez az óriási szárazodás miatt ilyen sivatagibbá vált sajnos idén. Idén az időjárásunk.
Ti milyen kutatási területekkel foglalkoztok? Még csak arra gondoltam, hogy egy ilyen, igen, pont a növényeimmel kapcsolatban arra gondolok, hogy végülis a sivatagban is vannak olyan növények, amik megmaradnak az ilyen extra napi hőingadozás mellett, de hogy ti foglalkoztok azzal, hogy ez kiknek, miknek kedvez, vagy hogy hogyan fog alakulnia, tehát hogy mennyire lesz élhető mondjuk a magyar vagy a fővárosi vidék.
Igen, tehát többféle kutatás is végzünk. Korábban a kukorica természetességét néztük meg. Ez egy nagyon vízérzékeny növény, és nagyon nem tesz ott neki, hogy például június-júliusban nem esik. Tehát ezt valószínűleg a legtöbb öntözés nélkül földön ezt el kell vetni, tehát úgy értem elvetni, hogy
elhagyni.
Igen, elhagyni. és átér más növénykultúrákra, mert ahogy te is mondtad, valóban vannak tőlünk délre melegebb és szárazabb területek, a Balkánon is, illetve a mediterrán térségben, és valóban itt más termesztenek, hogy a citrusféléket, stb. Ugyanakkor a burgonya is egy ilyen, ezt is vizsgáltuk, hogy az neki már nagyon nem tesz jót, hogy a júliusi átlaghőmérséklet ennyire magas, ami a burgonyánk a legnagyobb érési fázisát jelenti, és a csapadék nem érkezik, tehát nincs ami hűteni, tehát öntözés nélkül ez is sajnos nem fenntartható, így van, megy a levesbe, hogyha vásárolunk Szlovákiától. És valóban ezek ilyen nem fenntartható gazdasági növények, és akkor most vizsgáltuk a búzát, vagyis az őszi búzát, majd ez még nincs meg a jelentés, a pontos eredmények, de itt is azt látjuk, hogy most van egyébként egy növekvő trend az őszi búza terméshozamában, tehát ez egy pozitív hatás a klímaváltozásnak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez rendkívül sérülékeny, mert alapvetően két dolog határozza meg a fejlődését. Egy ilyen tavasz elején, mondjuk ilyen áprilisi csapadék kell neki, hogy tudjon fejlődni a legintenzívebb fázisában. Ugyanakkor május végén és június elején, amikor már szemekbe értek, akkor viszont a gomba miatt, a fúzárium gomba miatt már nem szabad, hogy csapadékot kapjon, tehát ez hátráltatja. És akkor ennek a kettőnek a közös hatását nézzük meg, hogy ez hogyan fog változni a jövőben, és éppen ezt vizsgáljuk egyébként a kollégám a Pongrácz Itával az ELTE meteorológiai tanszékéről, de hogy ez sem lesz sajnos annyira ideális, de mindenképpen azért azt látni, hogy az őszi búza az, mivel ugye alapvetően téli csapadék kell neki, és az viszont növekszik a klímamodellek szerint, még hogyha az utóbbi években ezt nem is láttuk, de azért hosszú távon ez növekedni fog, hogy ez azért fenntartható lesz. Tehát ez egy olyan növény, amit meg tudunk tartani. Nyilván foglalkoznak ezzel nálunk sokkal jobban hozzáértő szakemberek is, akik ugye agronómusok, és tényleg a betegségeket és a különböző növényfajokat vizsgálják, de vannak együttműködésénk, és ezt mindig próbáljuk keresni, hogy akkor, mert mi nagyon szeretnénk azt tudni, hogy ez hogyan hat. Tehát mi nem csak azt akarjuk megtudni, hogy akkor igen, 2050-ig még további egy másfél fokot emelkedik a hőmérséklet, hanem mi azt szeretnénk megtudni, hogy ez milyen hatásai vannak Magyarországra. Tehát, hogy pont, hogy te is mondtad, azt megtudni, hogy akkor milyen növények lesznek fenntarthatók. Akkor a bükk az például az ki fogja pusztítani Magyarországon, mert azt is látjuk, hogy igen, sajnos a bükknek már nem nagyon kedvez az éghajlat, illetve a jövőben ez a terület el is fog tűnni. Tehát, hogy akkor,
meg
akkor
lehet,
nem...
hogy leség. Igen, tehát, hogy
hát igen. Tehát, hogy azt ugye nem lehet azért kiszámítani, hogy, hol lesznek erdőtüzek, de valóban a potenciál növekedni fog sajnos.
Az a durva egyébként, az előbb említetted, hogy a hetedik kerület, ahol te laksz, az a legkevésbé zöld része a belvárosnak, és csak úgy hozzáteszem, hogy a Hermina mező az egy viszonylag zöld rész a Zuglóban, és miközben egyszerűen szavakat nem találok, mert biztos megvan a miértje, csak még nem tudom, még nem derült ki, hogy a töltést, ahol 30-40 éve többnyire bokrok, nem komoly fák, de bokros, zöld vastagon, tehát egy szélesebb sávon a töltés mentén ott végig zöld futott, azt egy pár hét alatt tarra, tehát hogy ilyen homokra minden zöldet kivágtak, így rendesen a Korong utca és a Mexikói út között, hogy például igen, hogy a városvezetés, döntéshozók, valaki kíváncsiak a ti kutatásaitokra, akik mondjuk például ilyeneket elrendelnek, hogy azért ezt még vágjuk ki.
Hát azt nem tudom pontosan, hogy a főváros rendelte el, vagy pedig a 14. kerület.
Vagy a MÁV. Vagy
igen, az is lehet, hogy tényleg a MÁV-hoz tartozó területhez. Most nem olvasom a híreket és a posztokat. Ez valóban nem helyes, főleg ilyen aszályos és árnyék nélkül időszakban, vagyis amikor árnyékra szükségünk van időszakban, amikor óriási az egészségügyi terhelés tényleg az emberi szervezetre. Tehát, hogy ez valóban nem jó, de pont a minap hívott fel valaki a fővárosi önkormányzattól, hogy szeretné, hogyha talán jövő pénteken lesz egy meghallgatás, vagy egy bizottsági ülés a fővárosban, talán havonta van ilyen, ahol az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elemzik, és akkor szeretnének egy előadás arról, hogy mi mit is látunk az eredményeink szerint, és ez hogyan befolyásolja Budapestet. Tehát, hogy ilyen kvázi számszerű eredményeket is szeretnének, ami pozitívum. Tehát, hogy most egy ilyen példát tudtam találni, hogy azért történnek ilyenek. Ugye nyilván az, hogy ilyen kutatásokat végezünk, ugye kell ahhoz pénz és ember, és azért az ELTE-n ezt végezzük, de azért azt tudjuk, hogy az ELTE-nek a saját forrásai azok nem olyan magasak. Nyilván azért is, mert nem állt be a sorba, és nem lett ilyen rendszerváltó egyetem, de ez másik téma. De igen, próbáljuk, és ilyen EU-s források segítség, vagy különböző projektek által finanszírozni ezeket a kutatásokat, és igen, nekünk valóban, ahogy te is mondtad, az a célunk, hogy ez eljusson a döntéshozókhoz, vagy valamennyire ezeket figyelembe vegyék, és igenis történjenek ilyenfajta kutatások és előrelépések.
Egyébként ez tök jó hír, az jutott eszembe, hogy van egy trendkutató, a Rab Árpád, és őt, amikor rettenetes kétségbe vagyok esve, akkor néha megkeresem, és ő azt mondta, őtől is azt szoktam megkérdezni, hogy de mibe lehet kapaszkodni, hogy nagyon soká reagál az emberiség, úgy általában ezt lehet észrevenni a bajokra, viszont akkor nagyon hatékonyan. Tehát, hogy későn, de nagyon nagy erőkkel és nagyon komoly lépéseket tud tenni, és azok döntően célra vezetnek. Szóval, hogy légy szíves, visszacsévélek oda, ahol ezt a beszélgetést elkezdtük, hogy mondj valamit, amitől, tehát olvasom, hogy miket mondasz, miket mondanak a kutatók, semmi jó. Tehát, hogy ezt most talán erősítsük meg, hanem tudsz valami olyat mondani, meg örülhetünk egységesen, ami nem azt mutatja, hogy itt a világ vége.
Nem vagyok társadalomkutató, és nem látom ezeket a folyamatokat. Igen, az vagyok, éghajlat kutató, de azért valóban láttuk itt Paks kapcsán is, hogy azért, ha tud az ember, azért össze tud fogni. Tehát, hogy igazán baj van, akkor azért tényleg, ahogy te is mondtad, lehet, hogy kicsit késő, mert ezt lehetett volna már korábban is meglépni, nem csak az utolsó pillanatokban, amikor le van már kapcsolva a Paks, és vigyázni kell az energiafogyasztásunkra, kicsit jobban odafigyelni magunkra, tehát ha akarjuk, ezeket bevezethetjük a mindennapjainkba is. Tehát, hogy nem kell most abban hagyni azt, hogy tényleg 5 és 10 között ne fogyasszunk annyira, hanem...
De 5 délután 5 és 10 között nem lehet kondizni, az a...
Igen, az volt a kérés, hogy aki teheti, nyilván az időseket vagy a betegeket azért ne hagyjuk meleg szobába, tehát ilyet azért nem kérhetünk, de aki megteheti, az igenis vegye vissza a lékony fogyasztását 5 és 10 óra között.
Tehát akkor már minden
hát süt. Igen, de hogy előtte meg annyi napenergia érkezik, hogy azt tudjuk biztosítani, tehát hogy ilyen apró odafigyelésekkel, amit ugye tudtunk ezen a héten, 5 napon keresztül végezvinni, azt lehet, hogy tudnánk akár később is hasznosítani, mert hogy 5 előtt le tudjuk például hűteni a lakást, és akkor lehet, hogy éppen nem mondjuk otthon 5 és 10 között, tehát hogy akkor tudunk programokat szervezni, ugye színházak vannak ilyenkor, tehát meg lehet szerintem ezt oldani, ha szeretnénk, ez kicsi odafigyelést igényel szerintem, tehát a mindennapjainkban is be tud kúszni ez a alkalmazkodás, ugye ezt mindenki elmondja, meg ugye én is elmondhatom ezeket a pontokat, hogy ugye kicsit legyünk aktívabbak a közlekedés tekintetében, hogyha mondjuk 10 perc sétányira van valami, akkor ne üljünk mondjuk egy megállóra autóba, vagy így erre a 10 percet, tehát hogy ilyen dolgok, ugye fontos a újrahasznosítás, persze ugye ez kevés, tehát hogy idénynövények termesztése, akár egy repülő úttal kevesebb, vagy ha lehet, akkor menjünk többen egy autóban, nem mindig csak egy ember utazom benne, tehát ilyen 3-4 barát, hogyha megy egy fesztiválra, minap mentek barátaim, akkor nagyon jó, hogy azt látom, hogy ilyen 3-4 ember ül egy autóban, tehát hogy összebeszélnek, és így sokkal költséghatékonyabb, és másrészt meg a környezetnek is sokkal jobb. Ugye, ahol tehetjük, próbáljunk különböző praktikákat a hűtése megtenni. Nyilván nem mindenhol lehet, vagy nem mindenhol kivitelezhet. Én is próbálom valamikor csak a levegőt keringtetni a lakásban, tehát hogy vannak ilyen
mondjuk praktikák. Az is áramot fogyaszt egyébként.
Igen, de az kevésbé, mint hogyha a hűtene, tehát hogy mint a légkondi lenne, tehát hogy ilyenek. Ugye az sokszor elmondják, hogy persze kivitelezhetetlen valószínűleg, hogy teljesen húsmentes életmódot folytassunk.
Miért kivitelezhetetlen?
Hát azért a társadalom többsége ezt elutasítja, vagy ők nem, én több ember is beszéltem, aki elből azt mondják, hogy ő akkor szeretné fogyasztani a sertést. Én sem egyébként csak csirkét fogyasztok, de tudom, hogy sajnos ez szerintem egy ilyen kényes pont, de hogy ezzel nagyon sokat tehetnénk a bolygókért, tehát vannak ezek, vagy például lemondjuk egy-egy hajóutat, ami a Dunán van, vagy például a Karib-tengeren.
Arról mindenki mondjon le.
Igen, tehát hogy vannak ilyen mindennapi döntéseink által végezett dolgok, de vannak ugye ezek a hosszú távú stratégiák, amelyeket már nem csak mi, hiszen ugye ez nagyobb költségeket igényel, hanem például már az önkormányzatok és az ország tud végezni. Most valószínűleg be fog indulni ugye a vízhezutás miatt egy ilyen nagyobb több száz milliárdos költséggel bíró vizet a tájba program, ez most szerintem el fog indulni, ez nyilván nem tudja az ember kivitelezni maga, hanem azt a kormánynak kell, különböző EU-s támogatásokkal, tehát hogy vannak olyan dolgok, amikkel szerintem lehet azért
Tehát ami az egyéntől függ, amit az egyén...
Hát ugye az egyéni dolgokat most elmondtam, de például az, hogy a házakra minél több, hogy a napelem kerüljön, azért kell támogatás az állam által. Ahhoz, hogy mondjuk több fal legyen az utcán, az nem a mi feladatunk, hanem az önkormányzatoké, tehát hogy vannak ilyen...
De mondjuk locsolni a fákat, azt minden civil megteheti.
Így van, az abszolút. Volt is egy ilyen kezdeményezés a 7. kerületünkben, az egyik képviselő barátom az hívott is embereket, ami nagyon szép dolog. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amit a civil ember is meg tud tenni, de ugye, ahogy mondtam, az előbbi mindennapi döntésekben az inkább ránk tartozik, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan döntéshozókat válaszunk, akik tényleg emiatt az óriási probléma miatt elkötelezettek, és tehát alapvetően ilyen zöld, és nem klímatagadó, és nem a saját pénztárcáját tömő, és gyakorlatilag a földön lakók érdekeit néző politikusokat próbáljuk megválasztani. Ugye próbáljuk olyan cégeket is, amelyek tényleg tesznek is a klímaváltozásért, és nem csak látszatintézkedéseket. Tehát vannak ilyen praktikák, hiszen tényleg a legnagyobb fogyasztók, hogy az energiaipar és a közlekedés és a nagyvállalatok. De azért látjuk, most, hogy átérnék a pozitív oldalára, azért látjuk ezeknek az intézkedéseknek a hatásait. Ugye az EU-ban és az USA-ban 10-15 évet ezelőtt tetőzött a kibocsátás. Most már látszik, hogy ez csökken, tehát hogy az EU-ban egy lassú csökkenés látszódik. Ugye ez 2050-re tervezi az EU, hogy klímasemleges legyen, ahogy az USA is. Szerintem ezt nagyon könnyen meg tudja tenni az EU. Uh-huh. Magyarországra vannak olyan kezdeményezések, hogy lehet, hogy ne 2050, hanem akár 2035 és 40 között érjük el klímasemlegességet. Szerintem ez sem ördögtől való dolog, ez is szerintem megtehető. Ugyanakkor az látszik, hogy most a másik két legnagyobb kibocsátó, ugye mi voltunk az EU és az USA, és a másik kettő még Kína és India, azok sajnos nem ígérték, hogy 2050-re klímasemlegesek lesznek, hiszen ők még szeretnének eljutni oda, ahol például mi vagyunk. Tehát, hogy Kína 2060-ra ígérte ezt, és ott még egyáltalán nem látszik semmi jele annak, hogy kibocsátás csökkentés lenne. Ugyanakkor ő nagyon elköltözött a zöld politikák mellett, és tényleg sok napelemparkot létesítenek, ami szerintem pozitív, ugye nem csak napelemből jövő energiát, hanem egyéb megújulókat is, ők nagyon előszeretettel használnak, tehát hogy én itt sem látok problémát. India pedig azt ígérte, hogy 2070-től lesz klímasemleges, és igen, ez egy valami jó hír, de mi van akkor, hogyha ezek az országok, és a többi ország még nem is beszéltünk, tehát ezeket még nem is látni, hogy akkor hol lesz ennek a vége, de azért látszik, hogy lassan-lassan globálisan azért a kibocsátások csökkenek, és így ezután pedig 10-15 évvel pedig meg is jelenik az adatsorokban, hogy akkor nem melegszik tovább a bolygó.
Szuper, 2070, vagy
hát nem, mert közben azért a két, ugye négy kibocsátóval kettő, azért már 2050-re is klímasemleges lesz, uh-huh. Tehát azért csökken a kibocsátás globális mértékben.
Hogy elnevesztenek ezek az apró jó hírek a sok nagy rossz hír között. Nagyon szépen köszönöm Szabó Péternek, éghajlatkutatónak, az ELTE Meteorológia Tanszék doktorandusának azt, hogy hát nem tudom, hogy jókedre derítette engem, és az se, hogy önöket. András, te mit mondasz? Andást még egyelőre szintén nem derítette jobbkedre, de hogy tennivaló van, meg hát itt van előttünk ez a szép szombat, 32-34 fokot mondanak mindösszesen, érezzék jól magukat, viszont hallásra.
Köszönöm a meghívást.